Kintől a stúdióban Debreceni Barna, ő szokott ugye ebben a rovatban szakérteni, az online kriptobroker, a MrCoin.eu alapítója ő. Hát jelent meg egy érdekes cikk, amely a kriptovilág végét jósolja.
Sziasztok, szia. Jó reggelt!
Nem először, gyanítom, nem is utoljára.
Igen, mindig elmosolyodik a bar, igen,
de ez most konkrétan a blockchain haláláról igen. írtak, és nem akarom azt mondani, hogy ezt megmondtuk, de ez másfél éve legalább elhangzott itt a Millásban, hogy el fog jönni az az idő, amikor rájönnek. Ugye az volt először, hogy kriptó semmi. Utána jött az, hogy oké, a kriptó nem, de a blockchain igen, és ekkor itt elhangzott többször, hogy rá fognak jönni, hogy kriptó nélkül blockchainnak sok értelme nincs. Van néhány olyan use case, aminek értelme lehet, de alapvetően amit hivatott megoldani a blockchain, az kripto nélkül és egy nyílt decentralizált hálózat nélkül teljességgel elképzelhetetlen. És most erre jöttek rá ismét, ugye, kis késéssel, úgyhogy én tényleg tudom javasolni, hogy
de ez honnan jött? Tehát ez abból az irányból érkezett ez, hogy kripto nem, akkor már a blockchain sem, tehát
nem, ez onnan jött, hogy elkezdtek vele kísérletezni, és rájöttek, hogy ez egy nem hatékony adatbázis. Tehát ugye mire jó a blockchain, arra jó, az egy közösségi konszenzus mechanizmus, hogyha sok embernek egyet kell értenie valamiben, olyan embereknek, akik esetleg egymással, hogy mondják ezt szépen kriptográfia nyelvén, nem tudom most hirtelen, nem jut eszembe a szó, de az a lényeg, hogy mindenki ellen
úgy
van.
Úgy beszélnénk egyet kriptográf nyelven, tényleg.
Igen, egyébként ez nem lenne rossz egy ilyen kriptográf műsor, de hát arról van szó, hogyha mondjuk a pénz az egy olyan dolog, a pénz mint use case az egy olyan dolog, ahol mindenki szeretné, hogyha mindenki egyet értene abban, hogy mennyi pénze van, de mégis ki kell azt küszöbölni, hogy csalók maguknak több pénzt csináljanak. Hogyha most így nagyon egyszerűen el kéne mondani, és ez egy tökéletesen jó use case, mert úgy tud együtt működni egy globális, decentralizált közösség, hogy egyet értenek valamiben, amiben egyesenként nem biztos, hogy egyet tudnának érteni, vagy megpróbálnak kijátszani a rendszert, és ezért amit ugye a Bitcoin létrehozott, mint értéktranszfer, az az első és legfontosabb use case-e a blockchain-nek, ahogy az e-mail a legfontosabb első use case-e volt az internetnek.
A kokorai lenne? Ezt már nem lehet visszatuszkolni, ezt a palacból kitévett szellemet? Semmiképpen? Nem történt semmi olyan? Mert az államok tiltják, elég hosszú ideig tiltották. Aztán ugye ez így felpúlni látszik, de és majd mindjárt rátérünk a aktuális magyar valóságra, Magyarországon is mondják, hogy ezzel okosabb, mert nincsenek befektetővédelmi intézkedések mögötte, nincs hatóság mögötte, magas a bűnözési ráta, stb. Szóval semmi nem törheti meg ezt a lendületet
hogy
most már?
Hogy tőled idézek, hogy amíg internet van, addig ez is lesz. Tehát amíg az internetre nem kapcsolják, addig
igen, abszolút, és hát illetve van rá mód, hogy az állam megállítsa a kriptopénzeket. Nem az, hogy betiltja, mert az meg fogja tízszerezni a használatukat, igazából az egyetlen módja annak, hogy leállítsák, az, hogyha leáll a pénzügyi megfigyeléssel, leáll a kamat, mesterséges kamatlábakkal és manipulációkkal, leáll a hitelből túl költekezéssel, leáll az inflációval, a részleges tartalékkal működő bankrendszerrel.
De ezt kizárhatjuk.
Tőkekorlátozásokkal, tehát valószínű. Ha ezeket igen. befejezi,
mert akkor nem lesz rá szükség. Akkor nem lesz rá szükség. Értelmét vesztenél.
Igen,
akkor
tehát hogyha az állam szeretné, hogy ne terjedjen a kriptó, akkor tudja, hogy mit kell csinálni.
Jó, hát ezt nem fogja tudni senki. Tehát ezt akkor kizárhatjuk. Akkor vissza jutunk oda, hogy ameddig internet van, addig kripto és blockchain is lesz. Uh-huh. Ahhoz mit szólt, erre kíváncsiak a tudom, elnézést, András, szarba vágtam. Van ez a kutató, aki mindig a manipulációkat vizsgálgatja, és most kitalálta, hogy egyetlen egy ember képes volt fölverni az árat az égbe, amikor 20 000-re ment a bitcoinnak az ára. Hát ez elég meredeken hangzik egy olyan világban, ahol mondjuk több 10 milliárdos forgalom zajlik.
Abszolút, és erről szintén beszéltünk egyébként, szintén talán egy éve, ez ugye a Bitfinex és igen, a Tether dollárnak a sztoria, ami lényegében arról szól, hogy van a Tether dollár, ami egy Bitcoin hálózaton küldhető dollárt jelent, amit egy nem is tudom milyen offshore cég kezel, ami elvileg úgy működik, hogy ha beküldesz 100 000 dollárt egy bankszámlára, akkor ők adnak neked 100 000 Tether dollárt, és akkor annak ott van a fedezete. A Bitfinex meg az egyik legnagyobb tőzsde, és a panamai papírok a során, vagy a panamai igen, papíroknak köszönhetően kiderült, hogy a Bitfinex és a Tethernek a tulajdonosa ugyanaz. És ami történt a 17-es nagy felfutás idején, az az volt, hogy amikor zuhant az árfolyam, akkor hirtelen megjelent ilyen tényleg 100 millió Tether dollár, 200 millió, 300 millió, 250 millió, tehát hogy ilyen 100 millió dolláros nagyságrendekben friss Tether, ez ugye látszik a blokkláncon, uh-huh, az bevonult a Bitfinexre, és megállt a zuhanás, majd lassan elkezdett emelkedni. Uh-huh. És akkor ez a pletyka volt, erről tényleg beszéltünk is többször, hogy az a pletyka volt, hogy hát ez akkor biztos a Bitfinexnek a manipulációja. Az egy ember, már akkor nagyon sokan azt mondták, hogy az az egy személy, aki manipulálja, az maga a Bitfinex, illetve a Bitfinex tulajdonosam, az egyik zsebéből ugye átrakja a másik pénzt, fedezetlenül bocsájtott ki valószínűleg Tether dollárt, és abból pumpálta fel az árfolyamot. És akkor most ennek az elemzésnek köszönhetően kiderült, hogy ez nem csak pletyka volt, erre nagyon sokan gondoltak, ez volt a leglogikusabb magyarázat, kiderült, hogy úgy tűnik, hogy tényleg ez történt.
Na de Barna, na de, és hát akkor pont utána... ezek a manipulációk azok, hogy ezt meg lehet csinálni, ami alás a befektetői bizalmat a, na de, ezekben csak az instrumentumban.
Ez a fejezőbe, tehát ő megállította az árfolyamot, a vevők ott voltak, tehát amikor a vevők jöttek és az ár, akkor nem kellett belenyúlnia, elég volt csak az esésekbe belenyúlnia és ezzel fölborítani, igen, a kereslet, igen, kínálatot, és a vevők utána tolták fölfele, tehát akkor így teljesedik ki az egész történet?
Igen, igen.
Uh-huh. Uh-huh, értem. És akkor ez tényleg így volt?
Hát ez alapján a tanulmány igen, alapján igen. Én nem tudom, én nem néztem bele mélyebben, és olvastam a tanulmányt, de azokra
azok az adatokra hivatkozott, tényleg ez látszik, hogy ez akkor megerősítés nyert. Ezek szerint ez bármikor meg lehet csinálni.
Na ezért kérdezem, hogy ez viszont bizalmi kérdéssé teszi az egész ügyet.
Igen, ezeket egyre nehezebben, tehát most ugye a Bitfinexre is rászállt az amerikai tőzsdefelügyelet, a BitMEX-re is. Ezeket egyre nehezebben lehet csinálni, és ugye egyre több kriptós kör kerül felügyelet alá. Tehát például jövő év, 2020. január 1-től ugye életbe lép az 5. AML direktíva, mi azt jelenti, hogy EU-s szinten a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás törvény alá fognak tartozni már nem csak a bankok, könyvelők, ügyvédek, autónepperek, stb., hanem a kriptó cégek is. Tehát így például mi is, uh-huh, kötelező lesz az azonosítás, és kötelező lesz olyan rendszereket felállítani, ami abban segít, hogy a pénzmosás ellen, tehát hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás vissza legyen verve. Egyre több ilyen kerül be, és egyre kevesebb az ilyen típusú visszaélés. És ez tényleg ez annyi, hogy tehát ez egy friss, tehát ez 10 éve nem létezett ez az iparág, és szépen lassan, tehát amikor egy új iparág kialakul, akkor ezeken a buskázásokon megy végig. Tehát az internet is a 90-es években miről szólt? A pornóról, meg a bomba receptről, aztán kinőttük, és most már teljesen másról szól, és talán az 1%-a uh-huh, szól az internetnek a pornóról forgalomszinten, de ettől függetlenül nagyon sok mindent köszönhetünk. Például a pornónak, mert 90-es években ők találták fel a hitelkártyás fizetést online, a kukikat, a mindent. Tehát, hogy amit ma használunk interneten, mint technológia, annak a 70%-a az pornó szájtok találták
fel. Barna, akkor most mit csinál az iparág, légy szíves, mondd el. Most per pillanat mi az, ami az innováció, hiszen akkor egy pár év múlva már. Na, de félretesz.
De egyébként most, de maradva a pornónál, ugye kezdik fölmondogatni, az is egy friss tendencia, hogy a kriptó segít, most meg a kriptó segít a pornónak a fizetésekben, a pornó, ugye, mert igen, hogy a hitelkártyás fizetéseket azt egyre jobban szigorítják, és oda is ez mászik be, ugye?
Igen, igen, abszolút. Hát most például, tehát egy pár napja volt az a hír, hogy a Pornhubnak a kifizetése letiltotta a PayPal, és nem tudja uh-huh, kifizetni az előadókat, tehát aki abból él, hogy felrakja, és akkor reklámok, nem tudom, előfizetésekből uh-huh, él, 100 000 embernek a megélhetését húzta ki egyszerűen a PayPal, és most a Pornhub a kripton gondolkozik, illetve a kriptós fizetéseknek a kiterjesztésén, mert ugye már eddig is lehetett fizetni, de nagyon el volt dugva állítólag.
Uh-huh. Értem. Még egy érdekes kérdés, hogy elkezdtek kihátrálni a világcégek a Libra mögül, ugye ez szépen beindult. A Facebook mit lépett erre, mert arról meg csorognak hírek, hogy azt továbbra is nyomja egyedül, és nem hátrál meg. Most itt mi részéről a stratégia, vagy hova futhat ez most ki, mi látszik most ez ügyben?
Hát nem egyedül nyomja egyébként, tehát nyomja tovább, a PayPal, Visa, Mastercard, meg talán még valaki kihátrált.
Ők hátráltak ki.
Igen, aha. De az összes többi bennmaradt, tehát az Uber, Spotify, nem tudom, tehát ott voltak azért, nem tudom, 15-en talán. Ők csinálják tovább, és már működik a teszthálózat, mennek a teszttranzakciók, ők mindentől függetlenül ezt csinálják tovább. Aki nem ijedt meg a szabályozói nyomástól, az egyszerűen csinálja tovább. És az is lehet egyébként, hogy az egész le fog válni teljesen a Facebookról. Még az is, tehát, pedzegette a David Marcus, aki a Facebooknál ennek a projektnek a vezetője, hogy a Facebook lehet, hogy ki fog hátrálni a Libra mögül, de ez nem, de ettől még a Libra Association Svájcban a bent lévő maradék 12 vagy 15 céggel még lehet, hogy folytatni fogja ezt a projektet.
Uh-huh. Jó. Muzsikáljunk?
Kína? Mi? Nem, szerintem folytassuk.
Kína viszont rálép a gázra. Ugye? Továbbra is. Azt akartad kérdezni?
Igen, hogy Kínában mi újság, mondom, mert ilyen infók is jöttek, olyan infók is jönnek, hogy a kínai állam hogy áll ez egészhez. Mondom, most mik a legfrissebbek?
Hát Kínában nagyon sokáig ugye azt mondták, hogy nem, minden tiltva volt, most is egy jó pár dolog tiltva van, ment a bitcoin ellenes propaganda kőkeményen, és aztán rájöttek, hogy mégis szeretnék ezt használni, ezt a technológiát, és beindult az állami ellenpropaganda.
De ők is egy sajátot, gondolom.
Nyilván sajátot, de ahhoz, hogy megmagyarázzák a saját kriptopénzüket, először vissza kell hozni a bitcoinnak és a kriptopénzeknek a pozitív imidzsét, úgyhogy körülbelül egy fél évvel ezelőtt elindult egy újabb propaganda hullám, ami már pro bitcoin, és a
egyik pillanatról a másikra váltottak a negatívból a pozitívba?
Annyira, hogy a kínai jegybank kihozott egy valamilyen minek hívják ezt, egy ilyen infografikát, meg egy ilyen füzetecskét, amiben elmagyarázza a bitcoinnak a pozitív hatásait és tulajdonságait, és ezen mindenki...
Nem tudnál szerezni egy ilyet?
Fönn van interneten, ja, egyébként, hogyha rákeresel, meg lehet nagyon gyorsan találni, és elkezdték promotálni a bitcoint. És
van benne valami érdekes indok, ami eddig így nem hangzott el?
Amit egyébként tudni, is amit szoktunk. Igen, abszolút. És akkor most ugye az történt egy pár hete talán, hogy Xi Jinping bemondta azt, hogy a blockchain technológia fontos, és hogy a kiemelt szerepet kap a kínai állam szemében, stb. És akkor ennek megfelelően a kínai kriptók, mint például a Neo kemény raliba kezdett.
Igen, hallgatott dörök, hogy elmúlt 8 óra megy az iskola, de azért reggeli műsorban a pornó jótéteményeit reklámozni nem kéne. Nem reklámoztuk, hát vannak gazdasági irányzatok, amit sajnos a felnőtt filmes ipar döntött el, és ez tény. Például ilyen volt ugye a VHS formátum háború, hogy miért nem a Super 8-as
meg
technológia,
a Betamax, hanem a
VHS terjedt el. Ez egyértelműen a felnőtt filmes iparágnak köszönhető. És ugye a Barna erre hozott egy példát, tehát ez nem reklám, hát ezek a tények, sajnos, kedves hallgató, sajnos vagy nem sajnos, hát most ez van. Na, a másik kérdés, Magyarországon is van egy leágazása ennek a kriptodeviza ügynek. Ugye a Nemzeti Bank elmarasztalt egy biztosító társaságot, jól emlékszem, hogy nyugdíjba fektetett kriptofizető eszközöket, fogalmazzunk ki. El is kezdtek mentegetőzni, hogy ők nem. És képzeld el, hogy a minap a hallgatók is megfettek téged, hogy hát egy spekulatív eszközt miért kell nyugdíjcélú megtakarításként hirdetni.
Aha.
Mit mondasz erre? Mert ugye a Szemlátomást a Magyar Nemzeti Banknak nem tetszik, ha valaki ilyet csinál. Cégként.
Na, ez a nyugdíj, ez egy hosszabb sztori egyébként, és erről lehetne sokat beszélni, megvitatkozni. Egyrészt én úgy tudom, hogy ez a biztosító, ugye van nekik egy olyan alapjuk, ami Digital Asset valami nevű alap, ami nem kriptóba fektetett, hanem egy olyan külföldi alapba, akik arbitrázs műveleteket végeznek kriptópiacon, és meg is néztem ennek az alapnak hogy hívják ezt a hozamgörbeit, és miket ígér, mit mond magáról, stb. És látszik az, hogy egyáltalán nem korrelál a bitcoin árfolyama, olyan szépen lassan kisimulva megy. Tehát egy ilyen tök sima valami, ami megy föl, és évente megduplázza az értékét, és 16 óta létezik. Tehát, hogyha ténylegesen kriptóba fektettek, akkor ott hatalmas hullámvölgyeknek kellett volna lenniük. Reális az, hogy ténylegesen arbitrásból csinálják ezt a pénzt. Szóval állítólag nem kriptóba fektettek közvetlenül, de ettől függetlenül egyébként már van több olyan külföldi nyugdíj alap, ahol kriptóba rakják a portfóliónak egy bizonyos részét, 1%, 3%, egyszerűen azért, mert a kriptó nem korrelál semmivel, nem mozog együtt se az arannyal, se a részvénnyel, se az állampapírral, se a vállalati kötvénnyel, se semmivel, és az árupiaca semmivel nem mozog együtt, ezért egy nagyon jó fedezeti eszköz. Tehát ez tény és tiszta matek, hogy amikor portfóliót építesz, akkor bele kell rakni egy bizonyos
de
százalékban.
De ez teljesen így működik, tehát időnként a nyugdíj alapok is csinálnak kockázatos befektetéseket. Nem nagy mértékben, mert első a biztonság, de meg kell keresniük valahol azt a kamatot, amit ugye nem tudnak alacsony kamat környezetben, tehát kockáztatniuk kell.
Abszolút, abszolút.
De ilyen a részvénypiac is, tehát vannak például, itt van a Tesla, egy csomó nyugdíj alap vesz a Teslából, holott az életben még nem produkált nyereséget, most produkált, ugye erről tegnap beszéltünk Várkonyi Gáborra, de például a Tesla is egy gyorsan növekvő, nagy profitra számot tartó valami, kockáztatnak,
hogy bejönnek. Ez egyfajta opcióként is funkcionál?
Ez egyfajta opció, igen.
Igazából, ha semmi nem lesz belőle, és nulláig esik, az akkor sem vesz észre szinte az alapteljesítmény, annyira cseké volt. De ha ebből tényleg lesz valami, és fölmegy a többszörösére, akkor azért a szépen fölnyomhatja a hozamot, ha leegyszerűsítem.
Abszolút, abszolút, és ezért is egyébként, tehát nincs ma már olyan privát bankár, aki ne ajánlaná azt az ügyfeleinek, hogy a portfóliójának egy kis részét.
Ez fontos kiemelni, hogy tényleg egy nagyon kicsi részről van.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon pici részét, de hogyha máshonnan nézzük, tehát hogyha onnan nézzük, hogy tehát vannak emberek, akik évtizedek óta havonta több ezer forintot költenek lottóra, tehát az a garantált pénzkidobás, hogyha már mindenképpen szerencsejátékozni szeretnénk, és azt a pénzt végleg kidobtuk, akkor hogyha belerakjuk egy olyan eszközbe, aminek legalább tehát hosszú távon van 70-80% esélye, hogy a grafikony a bal oldal alulról, jobb oldal fölülre megy, hogyha kizumulunk, ahogy a részvénypiac. Hiába vannak közben ilyen nagy kilengések, hogyha még 20-30 évre vagy a nyugdíjtól, de még a 10 évet is megmerném kockáztatni, akkor havonta 5000 forintot beleraksz kriptóba, és azt úgy veszed, hogy elvesztetted, 10 év múlva rohadtul fogsz örülni annak, hogyha valaki ezt a tanácsot adta neked.
És akkor emeljük be a kriptopizza esetét, ami az első fizetés ugye bitcoinnal, az ma jó, mennyit ér az a pizza?
Jó, milliárdok.
Jó, de abból nem lehet következtetést levonni, nyilván.
Múltbeli teljesítmény alapján hiba lenne következtetés levonni a jövőbeli értékre. Ez egy alapszabálya befektetéseknek.
Jó, de ettől még ez a nyugdíjas dolog, ez abszolút.
Igen. És azt is nagyon fontos kiemelni, hogy az is tény, hogy a legtöbb ember, aki sok pénzt csinált kriptóból, azt nem úgy csinálta, hogy trédelt, vagy így úgy próbálta eltalálni a tetejét, az alját, stb., hanem úgy, hogy az elmúlt 10 évben apránként végigvásárolta.
És előbb-utóbb néhány évente jöttek a robbanások.
Igen, és ezzel ilyen több százszoros hasznot lehetett elérni, de még akkor is, hogyha megnéz az elmúlt 10 évet, hogyha legalább 2-3 évet kibírtál, tartottad és nem adtad el, akkor átlagosan évente meg kétszerezted, meg háromszorozod.
Ha mindenki portfóliában lesz egy pici kriptó, akkor az önmagában garantálja az emelkedést, önbeteljesítő jóslat.
Ez így van.
Jó, nagyon szépen köszönjük Debreceni Barnának, hogy itt járt mi nálunk, és rendet tett a mostanság vitás kérdésekbe. Mikor következő alkalommal beszélünk, légy szíves, tegyük egyszer s mindenkorra rendbe, hogy kriptó deviza, vagy kriptovaluta, mert mindenre válaszolunk, ebben mindig beleszaladunk, és mindig mindig ekéznek bennünket a hallgatók, hogy azt se tudjuk, miről beszélünk. Úgyhogy ez lesz a következő témánk. Köszönjük okay. szépen.
Köszi szépen, sziasztok.